A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Szabó Zsuzsával, a pedagógusok szakszervezetének elnökével, és Szűcs Tamással, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnökével. Pedagógusok helyzetéről beszélgettünk, és érintőlegesen az előző rész bevezetőjében már szóba került a pedagógus hiány, hogy egyáltalán beszélhetünk-e pedagógus hiányról, hiányoznak-e pedagógusok a rendszerből, és nyilván, hogy ez ilyenkor tanévkezdéskor, augusztus végén, szeptember elején különösen kardinális kérdés. Vannak esetleg információk, konkrét számadatok, hogy bizonyos szaktanárokból van netán hiány, vagy bizonyos helyeken, kis településeken, mi a helyzet most így?
Az igazság, hogy nyilvános adatbázis erre vonatkozóan nincs. Mi az információinkat a közigazgatási álláskeresőről gyűjtjük össze, és hát bizony, amikor fölmegyünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a matematika, a fizika, az informatika, a természettudományos tárgyak, a tanítói hiány.
Tulajdonképpen ezt mondhatjuk, hogy ez már hosszú évek óta trend,
hosszú évek óta jelen van, igen. Gyakorlatilag azok a szakos kollégák hiányoznak a rendszerből, akik a piacon sokkal magasabb bérért tudnak helyezkedni. Uh-huh. És akkor itt mutatkozik meg a pedagógus.
Tehát ahol mondjuk egy kémia tanári diploma átváltható egy jobban fizető
állást tanár szakra, mert azzal inkább elmegy vegyészmérnöknek, tehát itt tehát tulajdonképpen meg sem jelenik a pályán, mert akinek van egy természettudomány beállítódása, na hát ők aztán a humánból még gyakrabban választják a pályát, de ők nagyon-nagyon messze kerülik.
De ez a képzésre jellemző probléma, mert azon túl, hogy azt kommunikálja a törvény vagy a jogalkotó, hogy sokkal több fiatalt vesznek fel a tanárszakos képzésekre, vagy egyetemekre. A mi tapasztalatunk az, hogy a felvételt nyert diákoknak a jelentős része lemorzsolódik. Ez akár egy ilyen 30%-ra is tehető. Ez az egyik dolog, de a másik, hogy kikerülnek a pályára azok a fiatalok, akik még előtte soha nem láttak iskolát, vagy pontosabban diákkorukban tapasztalták, de egészen más a katedra egyik vagy másik oldalán állni. Tehát lehet, hogy szakmailag rendben vannak, csak megrémülnek attól a helyzettől, amiben találják magukat. Ekkor jön a második hulláma annak, hogy elköszönnek a pályától, és keresnek a piacon magasabb kereseti lehetőségért egy számukra könnyebb állást, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az életkor sajnos a pedagógus társadalomban. Inkább közelít az 50-hez, mint alatta. Ebből következik pedig, hogy néhány év múlva még nagyobb lesz a baj. Hát inkább azt mondom, hogy 47 év körül van az átlagos életkor, de ez azt jelenti, hogy főként a nők 40 éves nyugdíjba vonulásának lehetőségeit meg fog jelenni, hiszen a szakmában főként nők dolgoznak. Ez egy-két év múlva komoly, ennél is sokkal komolyabb problémát fog előrevetíteni, amelyre feltétlenül készülnie kell a kormányzatnak.
Én egészen pontos adatokat tudok mondani a pályaelhagyásról, hogyha meghallgatták a hallgatók. Tehát 45% azoknak, akik tanárszakra jelentkeznek, elhagyja menet közben, nem diplomázik, átmegy más szakokra, lelép. További 30% egy-két év után, amit a pályán tölt, ott hagyja a pályát, és körülbelül egy 5 év múlva újabb 30% hagyja ott. Ez azt jelenti, hogy 100 olyan emberből, akinek valaha eszébe jutott, hogy tanár lesz és jelentkezett, 26-27 az, akire tartósan lehet számítani. Most, amikor más sem folyt a csapból korábban, mint az, hogy a pedagógusok béremelése 50%-a, mert mi tudjuk, hogy annak a fedezetét mi adta 30%-ban. Tehát lényeg az, hogy ha ezeket megnézzük, akkor a jövő, ahogy Zsuzsa mondta, a korfával együtt, ha azt megvizsgáljuk, akkor bizony a jövő az nagyon radikális keretfeltétel változtatásokat igényel. Ennek ellenére inkább azt halljuk a felelősöktől, hogy nincs itt baj, nem kéne ezt bagatelizálni.
Én is találtam egy számadatot, ami talán viszont pozitív lehet a pedagógus utánpótlás tekintetében. Ez arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban 30%-kal többen jelentkeztek tanárképzésre, tehát van egy ilyen elég jelentős arányú bővülés. Tehát ezek szerint azért az olvasható ki ebből, hogy talán nőtt a pedagógus pálya presztízse, vagy vonzóbb lett a pedagógus pálya, még ha utána, ahogy említette, is nagyon nagy a lemorzsolódás.
A lemorzsolódásra ez nem válasz. Ez a Klebersberg ösztöndíjnak valamennyire az erénye, de azt hozzá kell tenni, hogy a természettudományi karokra való jelentkezés jó, azt mondom, hogy stagnál, inkább egy kicsit csökken még most is, és nagyon nagy gond van, amire azért kis pozitív választ adtak a gyógypedagógusokról, szakoktatókról, tehát jó néhány olyan a szakképzésben is mérnöktanár, hát hogy jönne el egy mérnöktanár az előbb említett bruttó fizetését, nettóban a kétszeresét kaphatja szinte pályakezdőként, vannak olyan helyek. Igen, igen, stratégiai kérdés, hogy ebbe beleálljon a kormány. Szerintem ebben nagyon egyetértünk, és azt gondolom, hogy ha a szakszervezetek keresik azokat a pontokat, ahol együtt lehet működni, ez például egy olyan, amit együtt tudnánk kommunikálni.
Egyébként említette a Klebelsberg ösztöndíját, ez önök szerint is azért hoz pozitív változást. Ugye már most idén végeztek, ha jól tudom, az első Klebelsberg ösztöndíjasok, de jövőre már azt hiszem, hogy 200-an lesznek,
igen,
akik Klebelsberg ösztöndíjjal végeznek.
Azt tudjuk mondani,
pont a szaktanár hiányt enyhíthetik.
Hoz, tehát ez az intézkedés, ez egy jó irány, sőt, információ szerint ki is bővítenék. Tehát akár még a pályakezdők is megkapják majd pár évig, nem csak azok, akik bent vannak tehát a tanárképzésben. Tehát ez egy jó irány, és azt halljuk, hogy ezt szeretnék kibővíteni. Nagyon szívesen látnánk, hogy ezeket radikálisan, tehát érezhetőleg növelnék ezt a történetet ebbe az irányba, akár ösztöndíjakkal a pályakezdést meg tudnák nyomni egy kicsit pénzben, mert különben nem fognak belépni a rendszerbe.
Most, amit én kiolvasni véltem ebből a 30%-os bővülésből, hogy ennyien többen jelentkeztek tanárképzésre, és én azt olvastam ki, hogy nőtt a pedagógus pálya presztízse. Hol áll most a pedagógus pálya presztízse önök szerint? Azért nőtt valamelyest?
Én azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem tapasztaljuk, de visszakanyarodva az előző kérdésére, hogyha azt mondjuk, hogy 30%-kal nőtt a bemenet, a kimenet meg az életkorból, ahogy az előbb megállapítottuk, drasztikusan növekedni fog, akkor nem fedi le a bemenet a kimenetet, tehát akkor még mindig ott tartunk, hogy pedagógus hiány van, ezzel mindenképpen foglalkozni kell.
Bocsásson meg, hadd tegyek hozzá, találtam én egy idézetet Hajnal Gabriellától, ugye szóba került már az ön neve, a Klebelsberg Központ új vezetője, és azt mondta napokban egy interjúban, hogy a következő 7 évben nem várható, hogy a nyugdíjba vonulás miatt magasabb létszámban lenne szükség pedagógus utánpótlásra. Ezt mondta.
Mi annak idején azt kezdeményeztük a kongresszusunkon, ami júliusban volt, hogy végezzünk közösen egy felmérést az EMMI-vel. Azért lenne ez nagyon fontos, mert ha közösen állapítunk meg tényeket, adatokat, számokat, akkor nem lehetne ellentétesen kommunikálni ugyanarról a problémáról. Ha közösen állapodtunk meg és közösen szembesülünk, arra már úgy lehet tekinteni, mint egy adott problémára, amelynek a megoldási útjai ki lehet
dolgozni. Legfeljebb
akkor
csak az van, hogy a közösen feltárt számadatokat legfeljebb különbözőképpen értelmezik, vagy különbözőképpen
kommunikálják. Ez még mindig benne van a rendszerben, de én azt látom, hogy ez nagyon fontos elem lenne, mert most azt tapasztaljuk, hogy a sajtóban ugyanarra a jogalkotó egészen másképp nyilatkozik, mint amit mi mondunk, mint szakszervezetek. Ez egyáltalán nem egészséges, és akkor következik belőle, hogy a sajton keresztül üzengetünk egymásnak. Nem szeretnénk a sajton keresztül üzengetni, egy nagyon komoly együttműködésben szeretnénk a problémák megoldásán közösen dolgozni. Valamennyi szakszervezetnek szerintem ez a célja.
Erre nem volt egyébként megfelelő fórum a köznevelési kerekasztal, vagy most ugye már az új neve szerint ez a köznevelés stratégiai kerekasztal?
A köznevelés stratégiai kerekasztal az nem az érdekegyeztetés szintere, egy szakmai fórum, amelyre azt gondolom, hogy...
De gondolom azért nagyon sok szakmai kérdés ott is elő.
De nem az érdekegyeztetés szintere. Ott nem születnek olyan döntések, amelyek kötelezőek bárkinek abból a szempontból, hogy végre kell őket hajtani. Tehát döntések nem születnek, ez semmiféle kötelezettséget nem ró se a miniszterre, se senki másra. Ebből kifolyólag azt gondolom, hogy nekünk szakszervezeteknek az a célunk, hogy a törvényben, jogszabályban rögzített érdekegyeztetési fórumokon, szintereken gondolkodjunk közösen előre, és a PS-nek az a véleménye, hogy ahova meghívnak bennünket, bárhol ott kell lenni, ahol szakmáról van szó, mert hogy az is fontos, hogy hatással legyünk a környezetünkre, az ott szereplő bármilyen bárkiket képviselőre, mert a szakmaiság azt gondolom itt van a szakszervezeteknél azáltal, hogy egy hihetetlenül jó indikátorrendszer vagyunk, mert valamennyi településen ott vannak a tagjaink, és a tanítási ajtó mögött a tanteremből hozzuk az élő friss adatokat, számokat, problémalistánkat, ezért én azt gondolom, nem kellene bennünket kihagyni sehonnan, ahol az oktatás jövőjéről kell közösen gondolkodni.
A pedagógus utánpótlásról beszéltünk, és ennek kapcsán megkerülhetetlen a pedagógus képzés. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke nyilatkozott a napokban itt az Inforádióban, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen az elmúlt 25-30 évben a pedagógus képzés és a pedagógus képzés rendszere nem sokat változott, és rendre előkerül ilyenkor a pálya alkalmasság kérdése, hogy azért a pedagógus hivatásnál, vagy a pedagógus képző intézményekbe való felvételnél egyfajta pálya alkalmassági vizsgálat mindenképpen szükségeltetne, vagy hasznos lenne. Ugye azzal, hogy már szóbeli felvételi sincs, vagy felvételi vizsga sincs, hanem az érettségi eredményeket viszik a továbbtanulók, hát már a személyes találkozás is kiiktatódott a rendszerből. A felsőoktatási intézménynél.
Majd hogy nem maradék elv alapján működik ez. Ha megvizsgáljuk, én magam részéről végeztem annak idején mérést elit gimnáziumok, egyáltalán gimnázium és elit gimnáziumokban, de ezt meg tudják mások is erősíteni. A gimnázium és főleg a jó nevű gimnáziumokból tanárszakra a hallgatók 1-2%-a megy. Többnyire nyugati nyelvre egyébként, amivel még talán valamennyire van mozgás. Tehát igazán a magyar társadalom középiskolai szintű elitjét ez a pálya egyszerűen nem érdekli, és ez tragikus, nem érdekli. Lenne egyébként indítatás bennük emberileg, hát dolgoztam velük. De amikor eljön az, hogy
egzisztenciát kell teremteni. De ez kérdés lehet? Tehát, hogyha...
azt kell mondjam, hogy azért egy finn modell szokták emlegetni, ahol tízszeres a túljelentkezés, de azzal kezdték, hogy bizony először is évekig gondolkodtak azon, hogy hogyan újítsák meg az oktatási rendszerüket, és nagyon okosan vezették be. A másik, hogy elképesztően jól keresnek bizony. Nincs mese, a mai világ, ha tetszik, hanem nagyon a pénzről szól. Egyébként az én ízlésemhez képest sokkal inkább a pénzről szól. Pont egy tanárként humán értékeket szeretek inkább közvetíteni, de ennek ellenére tudomásul kell ezt venni, üzleti alapon történik, és nagyon kevés ember vállalja jó képességekkel, adottságokkal, csak az elhivatottság miatt ezt a pályát, nagyon kevés.
Szabó Zsuzsa.
A pedagógusok presztízsével mindenképpen foglalkozni kell. Azt tudom mondani, hogy mi kezdeményeztük a pályakezdők kollégákra is a Klebersberg ösztöndíj kiterjesztését, pontosan azért, hogy legyen egyfajta olyan lehetőség egy fiatal pályakezdőnek, amikor nem csak a minimálbér környékén keres, hanem próbáljuk meg őket addig ott tartani, ameddig meg nem tapasztalják, hogy mennyi szépsége van ennek a pályának. Az, hogy elhivatottság, ez egy kulcsszó a pedagógus szakmában, enélkül nem érdemes a pályára sem jönni, itt maradni meg csak is kizárólag ennek mentén lehet. Azt mindenkinek tudni kell, hogy a pedagógus egy értéket képvisel. Na most kérem szépen, hogy tud egyenes gerincsel, teljes mell szélességgel értéket képviselni egy olyan pedagógus, akinek akár megélhetési gondjai vannak, akinek rohanni kell egyik településről a másikra, jaj, elnek isek, és akkor nem beszéltem arról, nem tud felkészülni, jóformán egy pohár vizet nem ivott meg, beesik az órára, nem tud egy kísérletet nyugodtan elvégezni, mert jaj, hogy lesz vége, hogy érem el a következő helyszínét a munkámnak. Ezek a kérdések olyan annyira égetőek, amelyekkel mindenképpen alaposan és nagyon körüljárva kell következtetéseket levonni, és ezeket kezelni kell. Én azt gondolom, hogy ameddig ilyen jellegű problémái vannak egy pedagógusnak, addig igenis elcsalogatja a környezet, akármennyire is elhivatott.
Szűcs Tamás szeretne ezt hozzátenni valamit?
Inkább ahhoz, hogy ha minden igaz, akkor az Eszterházy Károly Egyetemen készülődik egy olyan program, amely a tanárképzést is megújítja és új alapokra helyezi. Én ezt nagy örömmel, legalább olyan kíváncsisággal várnám, mint ahogy a NAT-ot. Tehát nagyon örülnék, hogyha tényleg módszertanilag mindenhogyan hangsúlyokat tennének. Ugyanakkor már rögtön mondok egy jelzek egy problémát, amelyet a nyilvánosság előtt alig-alig került még szóba. Szeptember 1-től először az utolsó éves pedagógus képzésben résztvevőknek, tanárképzésben résztvevőknek ki kell menni egy nagyon hosszú, majdnem egy éves gyakorlatra az intézményeikhez. Erről alig tudnak valamit az intézmények. Erről az egyetemek saját kútfőből dolgoznak, általában mindenki kitalálja a saját programját, történetesen beesik három egyetemről egy intézményhez valaki, akkor mindegyik egyetemnek mások az ehhez szabott feltételrendszere, ehhez pénzt a diákoknak rendeltek, az úgynevezett hosszú gyakornoki év, ez az utolsó év, most fog kezdődni az első ilyen hallgatók, most szeptember 1-től.
Igen, ez az évnek a rendszer. Egy-két hónapos gyakorlati
idő van. Most egy év, vagy majdnem hosszú gyakorlat, mert van, ahol egy év, van, ahol fél év. Az egyetemek teljesen különféle módon határozták meg. Tehát például egy ilyen rendszer, amikor ennyire válságos a dolog, nincsenek rá felkészítve a fogadó intézmények, ezt kimerem jelenteni, mert én ezt valamelyest már megkutattam ezt a témát. Itt toporog az ajtón, szeptember 1-től indul ez a teljesen új programja a pedagógus képzésnek.
Én ezt akár még üdvözítőnek is tartatom, mi is hallottunk erről Hajnal Gabriálától, és a mi testületünk úgy döntött, hogy ez akár még jó is lehet, mert azokon a kis településeken, ahol súlyos a pedagógus hiány, ha oda megy egy ilyen hosszú gyakorlatra egy pályakezdő kollega, vagy utolsó éves kollega.
És nehogy is lesz, ott is marad.
Ha az a képzőintézmény és a mentortanár is úgy ítéli meg, hogy alkalmas arra, hogy ő önállóan is dolgozhasson, akkor mi látunk abban lehetőséget, hogy a pedagógus hiány talán ezzel a tűzoltással meg lehetne oldani, de mindenképpen a bért, vagy valamit hozzá kell rendelni ehhez, mert az nem lehet, hogy csak jó szívűségből végezzen el onnantól kezdve bármilyen felelősségteljes munkát. Tehát ebben a kérdésben nekünk azt gondolom, hogy komolyan kell egyeztetni.
Igen, és a gyakornoki tanár ebben a hosszú gyakorlatban, a gyakornok, hallgató még, ugye, ő tarthat órákat. Például azt hiszem az ELTE azt mondja, hogy heti 10-et is. Hozzáteszem, hogy ebben mindannyian tudjuk, hogy ez jó is lehet. Jó is lehet, de kockázat is lehet.
Persze.
És ő nekik fejenként egy 7-8 ezer forint ösztöndíj van biztosítva erre az utolsó évre, még a mentor tanárnak nulla egyelőre, amit hozzátesznek pénzként, nem beszélve arról, hogy egyébként az egyéb feladataink között akár rá is húzhatják megint ingyen valakire. Azért én dolgoztam tanárokkal, vagy nem olyan sokat, de azért néhány hallgatóval, és nem kimondom, hogy nem mindig ment problémamentesen, hogy ugyanazt a tempót, ugyanazt a, vagy közel azt a színvonalat hozza, amit én elvártam. Adott esetben lehet, hogy nem helyesen magamtól, de elvártam magamtól.
Beszéljünk egy kicsit az iskolák működéséről, hiszen az iskola fenntartás rendszere hát alapjaiban változott az elmúlt években, de több változás is történt a közelmúltbeli időszakban, és hát tavaly januárban megalakultak a tankerületi központok, és egy ilyen négy szintű vagy négy lépcsős rendszer alakult ki, az iskolák, tankerületek, a Klebersberg központ és a minisztérium, és mint mondják, sokan stabilabb, hatékonyabb, kiszámíthatóbban működő szisztéma vagy rendszer jött létre. Mik a visszajelzések ezzel kapcsolatosan, valóban így van?
Annak idején, amikor az államosítás megtörtént, a pedagógusok szakszervezete nagyon-nagyon kritizálta azt, hogy nagyon távol került a jogalkotás, a fenntartó és a gyakorlati munka. Ezzel gyakorlatilag, hogy megalakultak a tankerületi központok, és megtörtént a Klebersberg átalakítása, a klik átalakítása, ezzel egy kicsit közelebb került a döntéshozás.
Tehát, hogy a tankerületi központ közelebb van az adott intézményhez.
Közelebb van az adott személyhez. Én azt gondolom, hogy itt már azért megjelennek arcok, nevek. Itt már azért lehet tudni, hogy melyik oktatási intézményben kik dolgoznak. Ez mindig egy nagyon kardinális kérdés, mert tény, adatokkal, számokkal, érzelem nélkül is, személyes ismerettség és benyomás nélkül nem lehet eldönteni, hogy ki milyen munkaerő, melyik intézményben, hogy folynak a különböző felelősség teljes munkák, tehát én ezt jobbnak tartom sokkal, mint a nagy egységes állami fenntartás.
Szűsemes.
Tény, hogy ahhoz képest, amikor mindenkit egyetlen a Klebersberg központba nyomorítottak és zsúfoltak, ahhoz képest ez a helyzet jobb. Tény, hogy hozott valamivel normálisabb kapcsolatokat. De tény, hogy itt is egy-egy érdekérvényesítésben jártasabb igazgatónak, egyebeknek nagyobb lobbiérdek megjelent itt ebben, de ez mindig is valamilyen szinten létezett. Azt tudom mondani, hogy a PDS számára az lenne az elfogadható, hogyha a tankerületek meg is maradnak egyfajta gazdálkodási szervként, akkor is minimálisan azt az autonómiát, amit az intézmények megkaptak az önkormányzati fenntartási idején. Egyébként magam Miskolci önkormányzatnál annak idején eléggé beleláttam ebbe a kérdésbe. A Miskolci önkormányzat, mint fenntart, az körülbelül akkora iskola hálózatot működtetett, mint most a Miskolci tankerület, és én azt hiszem, hogy azért ezen belül az intézmények autonómiája jóval nagyobb volt. Önmagában ez, ha az intézmények az autonómiájuk nagyobb részét visszaszereznék, egy jobb hangulatot, egy innovatívabb, bátrabb, kezdeményezőbb hangulatot teremtene minden intézményben. Ezt én látom, lemerem szögezni, hogy ez így van. Úgyhogy a PDS-nek mindenféleképpen ez egy célkitűz. Nem szabadna itt megállni, még akkor sem, ha bizonyos gazdasági, racionális érdekek azt mondják, hogy ilyen nagyobb rendszereket talán könnyebben lehet működtetni. Tehát ez a struktúraváltás borzasztó, a magyar rendszerváltás óta oktatástörténetek legnagyobb katasztrófája volt, amikor ráerőltették erre a rendszerre, akkor persze azt mondták, hogy minden jó, és akkor szépen lassan kiderült, hogy előbb a szakképzést vonták ki, aztán tankerületeket hoztak létre, mert nem működött. Azt hiszem, hogyha olyan intézményeket akarunk, ahol szabadon és tényleg innovatívan, pedagógusok a saját képességeiket megélve tudnak dolgozni, akkor növelni kéne az autonómiát minden területen.
Azért az érdeke...
Egy fél percre, hadd folyjak bele ebbe a beszélgetésbe. Én azt szeretném elmondani, hogy ezek az átalakítások, amelyek eddig meghatározták a köznevelés rendszerét, borzasztóan jó lenne, ha lelassulnának és megszűnnének. Ez a folyamatos változás senkinek nem tesz jót. Van egy olyan fajta bizonytalanság.
Most azért talán kevésbé gyors a tempó, nem?
Van egy olyan fajta bizonytalanság. Az oktatásban, amikor elkezd valaki valamit, egyszerűen nem fejeződik be egy adott éven belül az átalakítás, nem hogy befejezni, nem semmiféle utóvizsgálatot nem lehet elvégezni, mert még a folyamat kezdete után nem sokkal újra megváltoztatnak valamit. Tehát így nem lehet holnapot tervezni, így nem lehet felkészülni, így nem lehet arról beszélni, hogy én meg tudom tervezni az életemet, és akkor beszélek az életpályáról, hogy lehet úgy életpályát építeni, miközben minden mozog alattam. Szóval állandóságot szeretnénk, és a pedagógusok szakszervezete kidolgozta az érdekegyeztetés szintereit a tankerületi központoknál, hiszen azt mondjuk, hogy itt látszik azt, hogy miért van szükség szakszervezetre, mert hogy a munkavállaló magától nem tud a döntéshozási szintig eljutni, mert korábban bekopogott az intézményvezetőhöz, az igazgatóhoz valaki, és elmondta, mit lát problémának egy iskola, egy oktatási intézmény működésében. Erre most nincs lehetősége az egyes munkavállalónak, tehát kell egy közvetítő szerep, és ezt a hidat látják el most a szakszervezetek, ezért én azt gondolom, hogy nagy szükség van ránk, és ezért gondolom azt, hogy az érdekegyeztetésnek a szintjeit, azokat működtetni kell, mert egyébként a munkavállalók érdeke is sérülnek.
Még csak egy kérdés erejéig visszatérve az állami iskola fenntartáshoz, azért az érdekelne, hogy hogyan látják, hogy közelebb kerültünk-e ennek révén az esélyegyenlőséghez, mert ugye a meghirdetett cél az az volt, hogy egyenlő esélyt kapjanak a diákok, tehát nagyjából Batonyától Nemesmedvesig azonos feltételrendszerek legyenek, és azonos feltételrendszere legyen az oktatásnak. Ne legyen a szegény önkormányzatnak szegény iskolája, a gazdagnak meg gazdag iskolája. Közelebb kerültünk-e ehhez a fajta esélyegyenlőséghez, Szűcs Tamás?
Hát ez úgy kezdődött, hogy nem, hogy közelebb kerültünk volna, amikor ez az átalakítás megkezdődött, akkor mindent lerántott egy nagyon mély szintre, egy nagyon alacsony finanszírozási szintre például, amely természetesen minden területre kihat. Az esélyegyenlőség egyébként az, hogy tankerületen belül is kétségtelen, hogy most van egyfajta kiegyenlítődés, és ezt tudatosan alkalmazzák a Kléberzeg központ is erre törekszik, és a tankerületi igazgatók is megpróbálják megvalósítani valamilyen szinten ezt a kiegyenlítődést. Attól tartok, hogy azon közben pedig a sokszínűség is elveszíti az esélyeit. Van, igen, azt kell mondjam, hogy valamilyen szinten anyagilag ez működik. Ha például megoldanák tankerületeken belül, amiért létrehozták többek között, vagy fenntartjuk a helyettesítési rendszert, akkor esetleg ez is segíthetne ebben. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az oktatás, amit az ön felvezetésében ennél a témánál hallottam, és kiéreztem belőle a felelősséget, az oktatás nem fogja tudni megoldani azokat, amelyek a magyar társadalom egyébként legnagyobb kérdései most. Ezt sem a tankerület, sem egy állami fenntartás kiegyenlíteni önmagában nem fogja tudni.
Szabó Zsuzsa.
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan társadalmi probléma, amelyet rátoltak az oktatásra. A pedagógusok erre önállóan nem képesek. Ebben a kérdésben meg kellene őket, tehát szabadítani ettől a tehertől. Nem a közoktatás feladata a társadalmi problémáknak az ilyen szintű kezelése. Azt gondolom, hogy azzal, hogy a tankerületi központok létrejöttek, gyakorlatilag azt talán megoldódott, hogy nem volt a kollégáknak adott kis településen bérük, mert az önkormányzatoknak nem voltak bevételeik. Mindenféle tűzoltás történt ebben a tekintetben. Mi nyitottak voltunk, és nagyon figyeltük, hogy vajon megoldódik. Ilyen jellegű gond nincs, hogy bért fizetést nem kapnak meg a kollégák, de összességében azt tudom mondani, hogy az a feladat, amelyet rátoltak az oktatásra, az nem csak az oktatás problémája, tehát segítségre szorulunk ebben a kérdésben a jogalkotók is, meg az érdekvédők is.
Tulajdonképpen letelt az időnk, de egy nagyon rövid kérdést még így amolyan zárszóként még muszáj, hogy feltegyek. Ugye szóba került már az új nemzeti alaptanterv is, hogy ebben azért csúszások vannak. A köznevelési államtitkár azt mondta, hogy elkészült a NAT-nak egy munkaváltozata, és ez rövidesen társadalmi vitára kerül. Önök láttak már fejezetet ebből a munkaváltozatból, vagy egyáltalán bekapcsolódtak-e valamilyen formában ezzel kapcsolatos egyeztetésbe, Szabó Zsuzsa?
Még senki nem látott semmi tanatból. Kifeszített íjként várjuk azt a pillanatot, amikor kézbe foghatjuk. Konkrét kérdést tettünk fel Bódis József államtitkár úrnak, hogy mikor kaphatjuk kézhez, és jeleztük egyben, hogy mi nagyon-nagyon részt kívánunk venni a széleskörű társadalmi egyeztetésben. Előkészítő munkákat is végeztünk, szakmacsoportonként egy webes felületet hoztunk létre, amelynek a mentén tudjuk majd megvalósítani azt, hogy a kollégáink konkrét véleményt fogalmazzanak meg, és ennek mentén tudja a PSZ kialakítani az egységes állásfoglalását szakmai vonalon ebben a kérdésben.
Szűs Tamás, csak egy zárszó.
Jó. Augusztus 15-e volt az első, hogy megnézheti az a 100 tagú bizottságon, 10 ember még megkapta ezt az anyagot, már tudjuk, náluk van. 15-e volt, hogy megnézheti majd a szakma is. 20-a utánra ment, most már legutóbb azt hallottam, hogy valamikor ősszel, miközben az őszi törvénykezési időszakban már életbe, már szavazni akarnak NAT-tal kapcsolatban. Ennek a társadalmi vitája már csak formaság lehet, hogyha 2019. szeptember 1-én be akarják vezetni.
Hát én még hadd szóljak bele, nagyon-nagyon fontos, hogy ez a társadalmi vita elég hosszú legyen, és elég széles körül legyen. Nagyon sok olyan kérdést fog meghatározni az oktatásban, amelyet nem szabad ilyen nagyon gyorsan átfordítani, mint ahogy tervezik, komoly veszélyeket rejt, és komoly indulatokat is generálhat akár. Én egy hosszabb, kiérleltebb egyeztetési folyamatnak vetném
alá. Hát szerintem sokan izgatottan várjuk az új NAT-ot, és nem csak pedagógusok, de diákok, szülők egyaránt. Az elmúlt órában Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, és Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy itt voltak nálunk. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük mi is a lehetőséget. Viszont hallásra.